Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Seres Gerda. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Ilisz László. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy 716 milliárd dolláros védelmi költségvetést írt alá Donald Trump, amerikai elnök. A törvényben nagy hangsúlyt kapnak a fegyvervásárlási szankciók a különböző országokkal. Harangozó Éva kérdezte Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársát.
2018 novemberében a úgynevezett midterm, tehát félidei választások következnek, amikor a kongresszusnak és a szenátusnak jelentős részét, a tagok jelentős részét újra fogják választani, és ebben az időszakban elképzelhető az, hogy a jelenleg meglévő republikánus többséget a kongresszusban elveszti a republikánus párt, tehát Trump elnök szavazóbázisa, és a demokraták kerülhetnek adott esetben többségbe, ami megnehezít minden típusú törvényhozási lépést. Ezért nagyon fontos volt az, hogy mielőtt ebben a vitába, illetve ebbe az őszi választási kampányba belefutnak, és esetleg elmozdulnak a belpolitikai erőviszonyok, ezt az egyébként nagyon fontos költségvetési elemet ezt lehetőleg megnyugtatóan lezárják. A külpolitikai szempont pedig az volt, hogy a 2017. decemberében elfogadott nemzeti biztonsági stratégia és az ennek kapcsán elfogadott egyéb nemzeti dokumentumok, amik jelentős költségvetés növelést és védelmi képességfejlesztést tűztek ki célul, azok a megfelelő erőforrásokkal is rendelkezzenek. Tehát ennek a költségvetésnek a következő egy, illetve több évre előrevetített költségvetési rendelkezéseket is valahogy sínre kellett tenni.
Elég komoly összeget fordítottak ezekre a célokra, 716,3 milliárd dollárt. Ez az Egyesült Államokban nagy költségnek számít ilyen kiadásokra?
A kontextusában nézzük, az amerikai védelmi költségvetés még mindig közel 40%-át teszi ki a globális védelmi kiadásoknak, tehát van egy amerikai túlsúly egyébként is. Ha az elmúlt éveket nézzük, akkor 2011-ben volt a csúcs. Majdnem hasonló összeggel, mint jelenleg, tehát bőven 700 milliárd dollár fölött, és 2011-ben az amerikai állami költségvetési hiányok, az eladósodottság miatt kellett nagyon drasztikus költségvetés csökkentést bevezetni, ami egészen 15-ig eltartott, 16-ig gyakorlatilag, akkor egy pici emelkedés volt, és Trump elnöknek a külpolitikai programjának az egyik alapeleme az, hogy meg kell növelni ismételten a védelmi kiadásokat. Ebben az amerikai nagyobb nemzetközi szerepvállalás ígérete benne van, katonai képességek és a modernizációnak az ígérete is benne van, és ez természetesen kell ez a pénz. Úgyhogy most azt látjuk, hogy szépen fokozatosan, különösen a következő évekre vonatkozóan van egy költségvetési, viszonylag dinamikus növekedés betervezve.
Ebbe került a törvénybe az a javaslat, amely szerint a tárca felhatalmazást kap arra, hogy mentesíthessen az amerikai szankciók alól olyan országokat, amelyek orosz fegyverzetet vásárolnak.
Az elemzők azt mondják, hogy két olyan ország van, aki ugyan nem nevesítve, de itt a sorok között olvasva a szerep. És ez a kitétel rájuk vonatkozik, az egyik Törökország, a másik pedig India. És itt a motiváció kettős. Az egyik az az, hogy adott esetben, mondjuk Törökország esetében, amikor orosz légvédelmi rendszereknek a beszerzéséről tárgyal a török kormány, akkor ne szorítsák teljes mértékben orosz oldalra ugye a másik felet, ráadásul, hogy egy NATO tagállamról és szövetségesről van szó, hanem itt adják nekik azt a lehetőséget, hogy amerikai fegyverrendszereket is beszerezzenek. Konkrét példáról is van szó, hiszen az F-35-ös Joint Strike Fighter repülő, 5. generációs többfunkciós madárrepülőgép, aminek az eladásáról az amerikai és a török fél most már hosszú ideje tárgyal. Ennek kapcsán jelezték, hogy ha az orosz kötődés kialakul, akkor elképzelhető, hogy sebezhetővé válnak informatikai, információbiztonsági szempontból, illetve a technológiai paraméterek megismerése szempontjából esetleg ezek a rendszerek, hogyha nem megfelelően használják őket. Ezért korlátoznák nagyon szigorúan a szakértők egy része legalábbis ezeknek a fegyverrendszereknek az eladását. Viszont azzal, hogy próbálják nem az orosz fél oldalára lökni ugye a török kormányt, ezt sokat finomították a most elfogadott védelmi költségvetésben. Ugyanez jelenik meg India esetében is, ahol hagyományosan egyébként évtizedek óta nagyon nagy arányú volt az orosz fegyverek, vagy fegyverrendszerek, illetve alkatrészeknek a vásárlása, és ebbe az amerikai gyakorlatilag így bele-bele fér adott esetben, de amerikai is eurázsiai vagy ázsiai stratégiai egyensúly alakítása kapcsán Indiával azért egy ilyen fokozatosan fejlődő partnerséget épít ki, amiben természetesen benne van a fegyverrendszereknek az eladása is, és itt is az a cél, hogy ugyan próbálják korlátozni azt, hogy orosz és amerikai technológiát is egy időben vegyen egy szövetséges, viszont nem akarják föladni ezt a piacot az oroszok részére.
Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársát hallották. Békéljen meg Amerikával! Erre sürgetik a bedőlt líra miatt Washingtonnal csatázó Erdoğan török elnököt hazája üzleti csoportjai. Szerintük a kamatláb emelés a megszorítások, és nem az amerikai technológia bojkottja a valutaválság megoldása. Svetnik Endre összefoglalója.
Szokatlan módon nyíltan szembe mentek az egyre nagyobb hatalmat összpontosító Erdoğan elnökkel a török üzleti vezetők. Eddig nem merték nyíltan bírálni az államfőt, és a lépés azt jelzi, mennyire aggódnak a török líra bedőlése miatt. Erdoğan korábban már Amerikát okolta a valutaválságért, miután Trump elnök megduplázta a török acélra és alumíniumra kivetett büntetővámokat. A török államfő még az amerikai technológia bojkottjára is felszólított, és külön megnevezte az iPhone-t, amivel szemben azt sürgette, hogy Samsungot vagy saját gyártású török Vénusz telefont vegyenek az emberek. Harcias kiállása nyomán a lira több mint 5%-ot szerzett vissza kedden értékéből a dollárral szemben, ami némileg mérsékelte a török üzleti világ gondjait. A cégek ugyanis 293 milliárd dolláros adósságot halmoztak fel külföldi valutákban, és az év során bekövetkezett több mint 40%-os lira gyengülés hatalmas terheket ró rájuk. Trump szóvivője nem kommentálta az amerikai termékek elleni bojkott felhívást, inkább arra tért ki, hogy az elnök még mindig dühös Andrew Branson tiszteletes törökországi fogvatartása miatt. Őt terrorizmussal és azzal vádolják Ankarában, hogy köze volt a két évvel ezelőtti levert puccs kísérlethez. A Török Ipari és Üzleti Szövetség, a Kereskedelmi Kamara és a Nyersanyagtőzsdék az Egyesült Államokkal való megbékélésre sürgetik Erdoğant, és azt mondják, hogy a szorosabb monetáris politika és a megszorítások billenthetik helyre az árfolyamot. A kormány viszont csak annyit jelzett, hogy folytatja a lira és a külföldi valutában eladósodott cégek védelmét. Berat Albayrak pénzügyminiszter, Erdoğan veje, hozzátette, országa nem fordítja oda az arcát azoknak, akik ökölbe szorított kézzel állnak. Az Egyesült Államokkal elmérgesedett politikai vita miatt a törökök attól is tartanak, hogy az amerikaiak szankciókkal sújthatják majd az állami irányítás alatt álló Halkbankot, azzal az érveléssel, hogy az Iránnal tart fenn kapcsolatokat. A megbékélés sürgető üzleti csoportok jelezték, úgymond elkötelezetten támogatják a kormány gazdasági programját, de konkrét terveket akarnak látni, amelyek megerősítik a bizalmat és tartósan mérséklik a közel 16%-os inflációt. Elemzők attól tartanak, hogy a Washingtonnal fennálló vita miatt a NATO szövetséges Törökország még inkább Oroszországhoz közeledik. Lavrov orosz külügyminiszter a helyzetet kihasználva, az amerikaiakra utalva meg is jegyezte, szankciókat, fenyegetéseket, zsarolást alkalmaznak, és úgymond elvesztették diplomáciai kultúrájukat. A dollárral való nyomásgyakorlás csak arra lesz jó, hogy egyre több ország fordul majd el az amerikai pénztől, mint valutától, és saját pénzében elszámolva kereskedik majd partnereivel. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Szeptemberben Fennyánban tartják a két Korea közti csúcs találkozót. A szakértő szerint az eseményeknek fontos üzenetértéke van az Egyesült Államok felé is. Harangozó Éva összefoglalója.
A békeszerződés, békefolyamat állásához azért azt tudni kell, hogy végeredményben azt a bizonyos 53-as a koreai háborút lezáró Panmunjomi megállapodást dél-koreai személy nem írta alá. Egy Harrison nevű amerikai tábornok írta alá az ENSZ csapatok nevében. Ezt többféleképpen lehetett értelmezni, lehet értelmezni úgy, hogy mivel az ENSZ csapatok részét képezte a dél-koreai haderő is rájuk is vonatkozik, ez a domináns értelmezése, de hát azért végeredményben dél-koreai személynek nincs ott az aláírása, és az észak-koreaiak úgy gondolják, hogy nekik tartós megállapodás, a tartós békeszerződésre jutni elsősorban az Egyesült Államokkal kell. Ezért az ő törekvéseik azok tulajdonképpen ebbe az irányba mutatnak.
Akkor végül is ez a találkozó, ez csak egy formális, tehát igazából ez az Egyesült Államoknak szól Észak-Korea részéről?
Van üzenetérték az Egyesült Államok számára is, de azért ez egy koreai nemzeti ügy. Tehát azt azért tudni kell, hogy Észak- és Dél-Korea társadalma egy nemzetként tekint egymásra. És a koreai közeledés nagyon fontos ezeknek az embereknek, fontos a béke megőrzése szempontjából is, fontos az esetleges gazdasági együttműködés újraindítása szempontjából is, de abban a felvetésen mindenképpen helyes, hogy kulcs tényezőt jelent ebben, hogy az Egyesült Államok milyen ütemben és mikor lesz hajlandó az Észak-Koreával szembeni szankciók feloldására. Addig ugyanis a gazdasági együttműködést nem tudják igazából újraindítani. De mint nemzeti ügyet azért mind a két kormány ezt nagyon fontos epizódként kezeli. És ami még nagyon érdekes ebből a szempontból, és mondjuk a szeptemberi találkozónak is adhat egy különös színezetet, hogy hogy noha Dél-Korea vezetése igyekszik azért afelé tolni az északi vezetést, hogy próbáljon az Egyesült Államokkal kötött júniusi megállapodásban minél inkább előrelépni és abból minél többet teljesíteni, azért végeredményben úgy látszik, hogy az északi vezetés is egy kismértében igyekszik leválasztani a déli kormányt az amerikaiakról, és gesztusokat tenni felé az amerikaiaktól függetlenül. Tehát valamilyen módon a belső koreai együttműködésben valami előrelépést elérni, meglátjuk.
A békeszerződést azt aláírhatják valamikor?
A békeszerződést akkor fogják aláírni, ha erre az Amerikai Egyesült Államok is hajlandó lesz. Észak-Korea számára ugye az alapvető stratégiai kérdés az, hogy az Egyesült Államoktól kapja meg a biztonsági garanciákat. Ennek nyilván Dél-Korea is valamilyen módon örülni fog és részét fogja képezni, de az északiak azt érzékelik, ahogy mondtam, hogy ők elsősorban az amerikaiakkal álltak háborúban a koreai háború idején, tehát velük is kell a békeszerződést először megkötni. Ami egyébként a két Korea viszonyát illeti ebből a szempontból, már hosszú idő óta a béke megőrzése az a deklaráció kitűzés közöttük, és lényegében nincs háború, nincs fegyveres konfliktus a két fél között. Amennyiben ez a békerendezés előrehalad és megtörténik, az természetesen a Korea közi együttműködés is nagyon jótékony és automatikus hatást fog gyakorolni.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban. Utána folytatjuk külpolitikai összeállításunkat.